Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a közösséget. Az Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 12. fejezetből, tehát Lukács 12, 41. verstől 48. versig. Lukács 12, 41-től 48-ig. Mondta pedig Jézusnak Péter: Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? Mondta pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tett az ő háza népén, hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgálólányokat, és enni és inni és részegeskedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. És akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Eddig tart tehát a mai igénk, amelyik Ildikó választása volt, és minél jobban elmerültem ebben a szakaszban, annál inkább éreztem, hogy ez egy nagyon jó választás volt ez az ige. Kiváló választás volt, rendkívül provokatív módon jelenik meg ebben a részletben, főleg Lukács evangéliumában, amely hangsúlyosan is beszél Jézus kegyelméről és szeretetéről és megbocsájtásáról, és miközben ezt teszi, aközben találkozunk itt egy olyan példázattal, amit a fordítók nem győznek finomítani, mert olyan idegen tőlünk az a világ, amit felvázol, hogy hát még elképzelni is igazán nehéz. Hogy olyan milyen közegben is játszódik mindez le, ráadásul teljesen adottnak veszi ezt a világot, nem kérdőjelezi meg ezt a szituációt, ezt a környezetet, amiben a példázat elhangzik, vagy amiről a példázat szól, hanem ugye nyilván párhuzamot von az Istennel való kapcsolat bizonyos módozatai, meg e között a világ között, e között a példázati összefüggésrendszer között. Gyorsan elmondanám azt a három vázlatpontot, amire én magamban felfűztem a gondolatmenetet, és azért is teszem mindezt, mert netán elfelejteném valamelyiket, akkor tessenek már szólni, hogy valamelyik kimarad. Sokkal inkább alkalmas lenne különben a körbenülés ahhoz a műfajhoz, amiben most én beszélni készülök, mint sem mondjuk ez, hogy én itt a hirdetők magányában áldogálok itt a többiek fölött, és megosztom mindenkivel a gondolataimat, de ez mégiscsak egy töprengés az ige fölött, amivel itt most találkozni fogunk, és én ehhez a töprengéshez hívom végül is partnernek a gyülekezetet, a közösséget, mindenkit, és nem tudom, hogyha erre mindig van lehetőség ilyesmire. Hogyha lesz rá időnk, és lesz bárkinek kérdés, akkor nagyon szívesen meghallgatnám, hogy így bevonódjunk ebbe a töprengésbe, amit itt most mindenkinek elő fogok adni. Tehát az egyik vázlatpont az lesz, hogy miben is áll az idegensége ennek a közegnek, amiben a példázat játszódik, és ezt az idegenséget alapvetően az autonómiához való viszonyban fogom megtalálni. Tehát egy olyan közegről van szó, ahol emberek autonómiáját veszik teljesen semmibe, úr és rabszolga viszonyról van szó. Ezt mi ma már nem nagyon értjük, hogy ez mi is pontosan ez a történet. Vagy hát érthetnénk éppenséggel, de hála Istennek ebben az európai kultúrkörben már nagyon távol áll tőlünk ez a világ. A másik programpont, vagy a másik vázlatpont pedig az, amiben mi valamiféle érintkezési felületet találhatunk mégis. Ennek a szakasznak a világlátása és a saját világlátásunk között, ez megint csak az autonómia köré épül, mert itt, ami egy a világnézetként kerül elénk ebben a szakaszban, Az az érdekes a számomra, hogy nincsen jelen az Úr. Tehát úgy teremt mégis olyanféle autonómiát a szolgáknak, hogy nincsen ott az Úr, és valamilyen módon mi is így éljük meg a magunk világát, hogy az Isten nincsen itt, és ilyen módon kell nekünk valamilyen módon meg, vagy valahogyan megtalálnunk a magunk mozgásterét és cselekvési lehetőségeit ebben a világban. Tehát ez a második pont, erről is beszélnék majd. A harmadik pedig az, hogy hogyan tudnánk még közvetlenebb kapcsolódási pontot találni egy olyan világgal, amelyikben, és itt Jézusról van szó, Jézus arról beszél, hogy milyen a jó rabszolga. Ugye ez a példázat, ez másról nem szól. Vagy legalábbis közvetlenül ezt fejtegeti Jézus, hogy milyen a jó rabszolga. És mi közünk van nekünk ehhez az egészhez? Ugye ezzel foglalkoznék, és innentől fogva én allegórikusan olvasom ezt a szöveget, mert biztos értem, hogy mi is rabszolgák vagyunk, valaminek a rabszolgái vagyunk szerintem, vagy legalábbis tekinthetjük így a mi élethelyzetünket, és akkor ez lenne a harmadik. Tehát ugye autonómia, amiben különbözünk, autonómia, amiben hasonlók vagyunk, és aztán a jó rabszolga, akik mi is lehetünk, hogyha allegórikusan olvasok ezt a szöveget. Ez lenne a három vázlatpont, hogy miért idegen ez a szöveg. Tehát úgy említettem, hogy nagyon szeretik finomítani a fordítások ezt a görög szöveget. Hát azért, mert ugye a sáfár, amiről itt szó van, az nekünk sok mindent ugyan nem mond, de az eredeti ugye szakaszban, aki a főszereplője, az egyik főszereplője a szakasznak, ez egy házi rabszolga. Tehát egy olyan rabszolga, akire egy konkrét feladatot bíz a házi úr, akinek különben teljes autoritása van a rabszolgák élete fölött is, tehát az a római világ, amiben mozgunk, bármit megtehetett a rabszolgáival a házi úr. És itt egy házi rabszolgáról van szó, akire egy olyan feladatot bíz, hogy a ház többi rabszolgájára, vagy rabszolgájának porciózza ki az élelmet. Ki kell osztania, mindenkinek, ami jár. Volt, akinek naponta adott élelmet a házi úr, volt, akinek egy hétre előre adta oda, volt, akinek két hétre. Ez volt annyi. Semmi más feladata nem volt ennek a sáfárnak, csak ez. És aztán, csak hogy megint a szereplőkről egy picit, ugye van egy olyan rabszolgánk is, vagy pedig egy ilyen potenciális rabszolga lehetőség. Ugye az egyik az ezt a munkát végezte, elfogadta az úrtól ezt a munkát, rabszolgaként dolgozott, és amikor hazajött az úr, akkor is rabszolgaként tevékenykedett, azt csinálta, amit rábíztak, és azt olvassuk, hogy hát egy olyan tisztartóvá tette őt az úr, aki a teljes vagyon fölött rendelkezhetett, gazdálkodhatott. A másik, akiről beszél Jézus, és aki lehetőségként van jelen a szövegben, az nem ezt tette, hanem, ugye mondta az ő szívében, halogatja az én uram, hogy hazaérkezzen, és mit kezdett csinálni? Azt, amit egyébként a házi úr. Tehát ugye ő saját magát tette a despotészé a házi úrra, aki ugye a rabszolgák fölött rendelkezik, és elkezdte ütni, verni a szó szerint ugye ez van a szövegben, a gyermekeket és a fiúkat és a lányokat. Pájdiszké, ugye görögül, rabszolgákat hívták így. Csak azért érdekes mindez a számomra, mert a gyereknek a státusza az akkori világban kicsit hasonlított a rabszolgának a státuszához. Hát körülbelül hasonlóan rendelkezett fölötte a szülő, mint ahogyan rendelkezett ugye a rabszolgák fölött is. És mi történik ezzel az emberrel, aki hát szereptévesztésben volt, verte, ütötte ugye a házi rabszolgákat, és megette mindazt, amit ki kellett volna osztania. Ketté vágatja az úr, amikor hazajön. Ez tört, szó szerint ez van a szakaszban. Tehát ez nem olyan, amit itt Ildikó az újfordításból idézett, hogy kegyetlenül megbünteti. Ez nem kegyetlenül megbünte, ez kivégzés. De nem akármilyen kivégzés, és ezt muszáj éreznünk, meg tudnunk, hogy miről van szó. Ezt az embert ketté vágták. Ez így halt meg. És erről beszél Jézus, és egyetlen egy szóval sem kérdőjelezi meg ennek a világnak az erkölcsi értékeit, problémáit. Nem erről szól a történet. Hát érezzük ugye, hogy azért ez már egy picit itt már kezd idegenné válni ettől a mi európai kultúránktól. Nagyon sok töprengésre ad mindez okot. amiben mégis igazán idegen az én számomra, és ez egy picit talán filozófiai lesz, az az a világ, amelyik megteremti a lehetőséget arra, hogy egyik ember ilyen módon hétköznapi emberek, ilyen módon, ilyen mértékig rendelkezhessenek más embereknek az életéről. Tehát a mi világunk, a mi európai világunk éppen ezt igyekezett felszámolni azzal, hogy megegyezésen alapuló, hát jogszabálygyűjteményt hozott létre, és mindenek felett szeretne legalábbis ugye a demokratikus gondolkodás ehhez ragaszkodni. Mégpedig olyan mértékben és olyan ereje van, ugye, vagy kellene, hogy legyen ebben a, hát ebben a demokratikus gondolkodásban, liberális demokratikus gondolkodásban a jogszabályoknak, hogy a jogszabályokat megalkotók fölött is hatalma kell, hogy legyen, mert csak ez az, ami biztosítani tudja, ugye, mindenkinek a maga személyes autonómiáját, amit mi itt adottságként és elidegeníthetetlen saját részünként veszünk alapul. Az a világ, amiről itt szó van, az személyekre is, mindenek előtt személyekre bízza rá azt, hogy a ma jogszabályokban lefektetett ugye, jutalmazást és büntetést alkalmazzák. Úgy, ahogy a maguk saját kis ugye, házi körein belül, ahogyan ők azt jónak látják. Hát miközben, és ez egy érdekes dolog, mert nagyon nehezen fogom tudni megmagyarázni, hogy miért is gondolom ezt, meg miért van így, de ez a világ fél az autonómiától, ugye az egyénnek az autonómiától. Adottságként érti, hogy ilyen van, de fél tőle, és olyan módon korlátozza, hogy hatalmas autonóm cselekvési teret ad egyes embereknek, miközben másoktól meg megvonja. És hogy ezt talán most nem is részletezném tovább, de ez egy nagyon nagy különbség a között a világ között, meg a mi világunk között, akik nem félünk az autonómiától, vagy nem szeretnénk félni tőle, hanem saját elidegeníthetetlen részünként tekintünk rá. Az a világ megrettent, megijedt ettől az egyéni autonómiától, a másokétól legfőképp. És hát érdekes módon korlátozta, de ez a rabszolgatartás az valami ilyesmi. És semmilyen kérdőjel nincsen a történetben a történeti szál mögött. Nem erről szól az egész. Ugye van egy hely, ahol ki is szól ebből az egészből Jézus, mert azt mondja, és ez egy érdekes hát kis zökkenő ebben az egészben, hogy a hitetlenek sorsára juttatja az Úr az engedetlen szolgát. Erre emlékszünk talán erre a szakaszra. Elolvasom még egyszer, ugye. Megjönnek a szolgának, itt van ki is emelve, tehát megjönnek a szolgának az Úr, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és az apisztoszok, ugye a hitetlenek vagy hűtlenek sorsára juttatja, minthogyha itt közvetlen kapcsolatot teremtene a példázat alapvilága és a példázott világ között, mint hogyha itt kifejezetten az ítéletről lenne szó. De akkor is idegen ez a történet mi tőlünk, és akkor is nehéz vele mit kezdeni. Mert ugye a rabszolgák azok egy érdekes közegen belül mozognak, feladatok vannak rájuk bízva, és valamilyen módon mégis megteremti ugye az autonómia terét ez a világ, ez a szöveg, mert mi történik? Ugye az történik, hogy az Úr elmegy otthonról. És a rabszolgák most kezdhetnek bármit azzal, ami rájuk volt bízva, és azzal a helyzettel, amiben benne vannak. Hát ugye összességében mindennel, ami körülveszi őket, meg a feladattal is, amit rájuk bízott a despotész, ugye, akinek hatalma van az ő életük fölött. Hát nyilván ez az a pont, ahol egyébként kapcsolatot teremt az ember és az isteni világ között a példázatunk, mert az Istennek, hát ő neki már pusztán az erőfölény miatt is, de hatalma van ugye a mi életünk fölött, de mégis fájdalmas így gondolni azért erre a kapcsolatra Isten és ember között, mint ahogyan nekünk ezt a példázat hát felvázolja. De ami különösen érdekes és provokatív volt számomra, az mégis egyfelől egyrészt, ugye ez a második programpont volt, hogy megteremti az autonómia terét ez a példázat, és ezzel mi valamiféle közösséget teremt a mi életérzésünk között. Meg e között az életérzés között, amiben a rabszolgák találják önmagukat. Mert ott van ugye a rájuk bízott feladat, ott van az ő meghatározottságok, ott vannak a körülményei, de nincs ott az Úr. És nem ez az egyetlen olyan hely, ahol mondjuk itt most explicit módon beszél Jézus végül is erről a szituációról, erről a helyzetről, mert van olyan, ahol meg implicit módon beszél erről, tehát benne volt az emberek gondolkodásában ez az életérzés, hogy nincsen jelen az Isten ebben a világban, tudom, hogy nagyon furcsa ez a gondolat, mert amikor Jézus azt mondja, hogy most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, akkor ugyan nem mondja-e azt, hogy azért megyek el oda hozzá, mert ő nincsen itt, de a halálra nem tudott másképpen gondolni, legalábbis a nyelvnek a szimbolikájával az akkori ember csak úgy, hogy ahhoz, hogy az Istennél legyek, ahhoz innen el kell mennem, mert itt nincsen az Isten. Tehát, ha meghalok, azzal megyek oda el hozzá. Azért, mert ő nincsen itt. Mert ugye ez egy életérzés, tehát valami olyasfajta életérzés, ami arról beszél, hogy a világot nem az Isten alakítja olyanná, amilyen, hanem a mi autonóm cselekvéseink, ugye mindaz, amit itt mi hát teszünk, gondolunk, és minden döntésünk, amit hozunk. És ugye ez volt nyilván az oka annak többek között, hogy hát meg rettent az akkori ember az autonómiájától, mert elég sötétté tudta alakítani a maga világát, de ennek még több más oka is van, és ez már inkább egy ilyen vallástörténeti reflexió lenne. De ebben biztos, hogy hasonlóan érezhetjük magunkat időnként, és nagyon el tudnék merülni, és hát el tudnék tévedni végül is a gondviselésnek a gondolatában, hogyha... Tessék? De igen, tehát inkább talán mégsem tévednék el, de azért számos érdekes szempontot hozhatna ez, és nem igaz az, hogy nem érdemes ezen eltöprengeni. Mert szerintem mindannyian küzdünk azzal a kérdéssel, hogy miképpen is gondoljunk a gondviselésre, és arra, hogy az Istennek a mindennapi jelenléte hogyan jelentkezik a világban, miközben azt érezzük, hogy itt vagyunk egyedül, és valamit kezdenünk kellene a ránk bízott hát lehetőségekkel és meghatározottságokkal. Tehát hogy van az, hogy az Isten eleve benne van a világban, és személyes kapcsolatot keres velünk, mert erről szól mindaz, amit olvasunk az Új Szövetségben, és ez biztos, hogy így is van, és hogy van az, hogy mindeközben képesek vagyunk ugye teljesen egyedül érezni önmagunkat, mert hiszen rá vagyunk utalva a saját döntéseinkre, plusz ki vagyunk szolgáltatva a másik ember döntéseinek is. Hogyan is érezzük és értsük meg az Istennek a jelenlétét egy ilyen helyzetben és egy ilyen életérzésben a világban? És azt gondolom, hogy ezt mindenki egyénileg fogja tudni majd magának megválaszolni, de hogy erre hát mondjuk filozófia vagy racionális válasz nincsen, az egészen biztos, és ez így van jól, mert a hitünkre vagyunk ebben az egész dologban utalva, és akárhányszor azt érezzük, hogy az Isten megszólít bennünket, az biztosan valós is, csak nem fogjuk tudni bebizonyítani soha senkinek, hogy ez történt, és erre nincs is szükség. De mégis, hogy valami megfogható és üzenetértékű gondolatot tegyek ahhoz hozzá, amiket most itt elmondtam, a harmadik programpont, vagy inkább a harmadik vázlatpont lesz, aminek az alapja az a felismerés, hogy bármennyire is idegenkedünk ettől, de Jézus a jó rabszolga képét is felvázolja ebben a szövegben. Tehát azt mondja, és ugye részletezi azt, hogy milyen a rossz rabszolga is. És ez utóbbiból három fajta is van, vagy inkább kettő, a jó rabszolgából meg egy van. Ugye a jó rabszolga az, aki elfogadja a feladatát, és azt végzi, ebben a feladatban, szerepben marad benne, és azt végzi akkor is, amikor nincs jelen az Ura, és ugyanazt végzi akkor is, amikor jelen van az Ura. Számára a kettő nem külön el élesen egymástól. A rossz rabszolga meg az a rabszolga, aki nem fogadja el a maga szerepét, kilép ebből a szerepből, és hát különféle visszaéléseket ugye valósít meg. De ezek közül is van kettő, amint itt a 48-as versben olvassuk, mert van olyan, aki tudja, hogy mit kellene csinálni, és úgy nem csinálja, amit csinálni kellene, és van, aki meg nem tudja, hogy mit kellene neki csinálni, és úgy nem csinálja. Mind a kettő meg lesz nagyon keményen botozva, az eredeti szöveg meg korbácsolva, ez van benne. Csak az egyiknek többet adnak majd, aki tudta, hogy mit kellett volna csinálni, de nem csinálta, az jobban meg lesz botozva, aki meg nem tudta, és úgy nem csinálta, az meg majd kevésbé lesz megbotozva. Ez a szöveg. Hát ez a példázatunk. Hogyan lehet ebben a példázatban úgy részt venni, hogy azonosulni tudjunk mindezzel? Én szerintem ez egy általános szituáció tud lenni. Mindenképpen allegorikusan tudom csak olvasni a szöveget, mert azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a mi meghatározottságainknak mi magunk is a rabszolgái vagyunk. Hiába szeretnénk azt érezni és inni, hogy tökéletes autonómiánk van ebben a világban, mert nincsen, hát ez aki mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek között dolgozik, vagy akárhol máshol, ahogy különféle élethelyzetből jönnek az emberek, az látja azt, hogy teljesen lényegtelen, hogy én mit gondolok arról, hogy hogyan kellene igyekezni, hogyan kellene motiváltnak lenni. Lényegtelen. Mert ezt a gyereket az határozza meg, amilyen körülmények között szocializálódik, és erről nem ő tehet. Tehát ehhez neki semmi köze nincsen. Ki van szolgáltatva ezeknek a körülményeknek, és aki ki van szolgáltatva ugye ilyen meghatározottságoknak, úgyhogy talán még nem is tudja, az ezeknek a rabszolgája. És ez mindannyiunkra igaz. Mindenkinek vannak bizonyos adottságai, bizonyos lehetőségei, és mindenkire elmondható, hogy az egyiknek több van, a másiknak meg kevesebb van. Képességekből is több van az egyiknek, a másiknak meg kevesebb van. És ezek meghatároznak bennünket, a döntéseinket is, és a döntés szabadságunkat is. Tehát mindannyian rabszolgái vagyunk bizonyos szituációnak, bizonyos környezetnek, amiben benne vagyunk, és az a kérdés, hogy ezekkel a meghatározottságokkal, miközben érzékeljük azt, hogy azért döntenünk kell, autonómiánk valami van, hogy ezzel mit kezdünk, hogy ezt hogy éljük meg, úgy, hogy az iránymutató, ugye, ami iránytünk, azért az Istenre mutat rá. És itt viszont tényleg eléggé beszédes, főleg ez a két típus, amelyeket a példázat elején vázol fel Jézus. Mert az egyik az szolgálatként élte meg azt, hogy a maga meghatározottságaiban cselekedjék. A másik pedig áldozatként volt ugye ebben a helyzetben benne, ő maga is annak találta magát, meggyőződésem, mert ő nem akart rabszolgaként cselekedni. Ő azt gondolta, hogy az Úr, ha nincsen jelen, akkor megteheti azt, hogy ő maga is úrként viselkedik. Tehát, hogy ebből a szerepből lépett ki, és nem volt képes elfogadni. Ráadásul túl is játszotta a szerepét, mert bár nem tudjuk, hogy az Úr hogy viselkedett a pájszaival, meg a pájdiszkéivel, tehát a fiú rabszolgáival, meg a lány rabszolgáival. Hát mondjuk, ha ezt ketté vágatta, akkor azért lehetnek elképzeléseink, de nem biztos, hogy ütötte-verte őket nap, mint nap. Ez viszont igen. Tehát ugye még kicsikét túl is játszotta, túl kompenzált, mondjuk így. Hát leverte rajtuk az ő nyomorát ezeken a rabszolgákon. Tehát ez is egy lehetőség, ugye áldozatként vagyunk benne a magunk élethelyzetében, életszituációjában, és ez leveszi a felelősséget mi rólunk, és átgázolunk másokon. És az is egy lehetőség, hogy az Istennek végzett szolgálatként és lehetőségeként fogjuk fel mindazt, amit kaptunk, és ugye nem annak a meghatározottjaiként és áldozataiként éljük meg a mindennapjainkat, amik meg nincsenek. Vagy amelyek ugye a korlátainkat állítják körénk. Úgyhogy, ha üzenetet olvasok ki a magam számára ebből a példát, már pedig azt olvasok ki, ez az allegorikus olvasat. És nekem ez egy nagyon régi üzenete a Szentírásnak, hogy lehet áldozatként és hogy lehet egy másik tudata állapotban cselekvő aktív emberként benne lenni a magunk mindennapjaiban. És hogy mi a különbség a két tudatállapot között. Nem tudom, hogy miért, de mindig üzenetként kerül elém ez a gondolat, és mindig biztató üzenetként kerül elém, mert azt tapasztalom, hogy Isten mellett lehetséges ugye, motiválódni és sőt, hát kifejezetten ő mellette lehetséges, és kilépni ebből az áldozati életérzésből és tudatállapotból. Ez utóbbi nagyon veszélyes, maga az áldozati tudatállapot. Észrevétlenül sodorja el az embert a felelősség és a döntéseknek a lehetősége mellől, a másik, a cselekvő viszont, miközben ő is meghatározott, és ő is determinált, és rabszolgálja a maga környezetének és szituációinak, de mégis, ha szolgálatként éli meg mindazt, amit csinál, mégis meg tudja találni a maga emberi feladatát és a maga humanitását ebben a helyzetben és ebben a világban. Hát úgy gondoltam, hogy ezt a töprengést és gondolatmenetet bízom rá a közösségre, és hogyha valakinek esetleg volna ezzel kapcsolatban valami megszólalása, gondolata, akkor én speciál nagyon szívesen várnám ezt a megszólalást.
Köszönjük szépen!